Sziasztok! Az Egy Életem 2024-ben ma szól először. Közel fél éve indult a műsor, és számos ország mindennapi életébe, ünnepeibe és gasztronómiájába pillanthattunk be ez idő alatt. Ma felidézek két műsort két kedves beszélgető partneremmel. Először északra utazunk, Hollandiába, az Amsterdam melletti Haarlembe, ahonnan Edwin van Seen volt a beszélgető partnerem. Edwin az életét hollandként a magyar nyelv és kultúra ápolására tette fel, és nagyon jól látja a különbséget és az azonosságot is a két nép között. Vele beszélgetek elsőként. Majd ellentétes irányba vesszük az utunkat, délre, egyenesen Dél-Afrikába utazunk, amely országról Sasvári Nórával beszélgettem, aki az év nagy részét a déli féltekén Fokvárosban tölti férjével együtt. Saját tapasztalatait osztja meg velünk az ott élőkről, a helyi turizmusról és a gasztronómiáról. Induljon hát a kulturális kalandozás, elsőként irány Hollandia, és hallgassuk Edwin van Seent. Mindenek előtt hadd kérdezzem meg, hogy mivel foglalkozol Haarlemben?
Nyelvtanár vagyok, lapkiadó vagyok, és emellett még most szervezünk egy nagyszabású fesztivált, és közben még vannak ilyen hobbik, amiben mindig a magyar nyelvvel foglalkozom. Például hangos könyveket csinálok, vagyis visuals képeket csinálok hangos könyvekhez, és persze még fordító is vagyok, és néha tolmácsolok.
Mikor kezdődött, hogyan kezdődött ez a vonzódás a magyar nyelvhez?
Na, az egyik szempontból az érdekes, mert amikor én is gyerekként bélyegeket gyűjtöttem, akkor érdekes volt mindig az a magyar posta, ami rá volt írva, és azt nem értettük meg, magyar vagy máhjár. Szóval ez már fura volt. Később akkor volt valamilyen egy magyar ember a nagy szüleim házában, egy 56-os menekült. Ez nem nagyon jelentett semmi számomra, csak amikor 18 éves koromban Angliába jártam, akkor találkoztam egy magyar fiúval, és ő meghívott Magyarországra, és a legkövetkező éven is el is mentem Magyarországra, és ott hallottam azt a nyelvet. Egy szót sem értettem belőle, úgy volt körülbelül, hogy holland, úgy hangzott nekem az a magyar, ismeretlen hangok, csak néha hallottam, hogy rólam beszéltek, amikor azt hallottam, hogy Edwin vagy Holland. És a nyaralás végén elhatároztam, hogy én egy kicsit fogok magyarul tanulni, hogy ne kelljen csak angolul, németül és franciául beszélni ott egy asztalnál.
Akkor ez tulajdonképpen ilyen érzelmi kötődés, egy utazáshoz köthető érzelmi kötődés indított el ezen az úton? Meg a magyar posta bélyegei?
Ez csak úgy, hogy ez volt az első, amit tudtam Magyarországról. Érdekes volt például, nem pontosan válasz a kérdésedre, de szerintem jó kis anekdóta, amikor miután találkoztam azzal a magyar barátommal, később azt mondta, hogy én voltam az egyetlen, aki azt tudta, hogy a magyar nyelv nem szláv nyelv. Pedig ő 3 hétig Angliában utazott, szóval engem mindig a nyelvek érdekeltek, és amikor most adódott egy olyan lehetőség, hogy bekerültem a magyar kultúrába, és gondoltam, ide még vissza fogok menni, de akkor már nem úgy, hogy csak angolul nyögök, hanem próbálok majd én is megtanulni egy kicsit magyarul. És ez volt egy nagy vágy, hogy ebből a hangok kakofóniából, nem negatív értelemben, de mi hollandok egy szót sem értünk a magyar nyelvből, ahogy magyarok beszélnek egymással, és akkor gondoltam, milyen jó lenne, ha valamit meg fogok érteni ebből. Na, és ez volt az életem feladata, és sikerült.
Igen, úgy tűnik, és még ma is annak számít az életed feladatának, hiszen te Haarlemben egy magyar iskolában tanítasz, hollandokat tanítasz magyar nyelvre. Az ügyfeleidnek az iskolában milyen vonzódásuk van Magyarországhoz, vagy a magyar nyelvhez?
Hát ez ilyen vegyes csoportok, tehát vannak, akiknek van egy rokona, vagy egy magyar elődje, vagy mostanában is sokan, akik fölszedtek egy magyar barátot, vagy barátnőt, és aztán persze magyarul akarnak tanulni. De vannak is ilyen komoly turistának, hívom őket, akik évekig járnak Magyarországra, és szeretnének ott magyarul beszélni, mert nem olyanok vagyunk, mint a németek, hanem mi szeretünk mindig a más embernek a nyelvét megtanulni. Ez a mi történelmünk is benne van, hogy nekünk mindig kellett angolul, franciául, németül tanulni, hogy a szomszéd országok lakosaival tudjunk beszélni. Tehát ez volt a második csoport, és a harmadik csoport azok, akik letelepednek Magyarországra, vagy akik magyar házat vesznek nyaralónak, és mondjuk évente párszor járnak Magyarországra, vagy le is telepednek, mert most már online tanítok, és a letelepedett hollandokat is taníthatok magyarra. Tehát ez a harmadik nagy csoport, és akkor még van itt talán egy 10%, aki üzletszerűen foglalkozik Magyarországgal.
Nagyon fontos, amit mondtál, hogy a hollandok mindig is tanultak nyelveket, mindig fontos volt, hogy akivel vagy üzleti, vagy egyéb kapcsolatba kerültek, megtanulják a nyelvet is, és ha már a nyelvnél tartunk ebben a globalizálódott világban, különösen fontos, hogy megértsük egymást, és nem csak a szavakat, hanem azt a gondolkodásmódot, ami a szavak mögött van. Te magyar tanárként mit látsz a legszembetűnőbb különbségnek a magyar és a holland kommunikációban? Akár a metakommunikációban.
Ez egy érdekes és nehéz kérdés, kicsit kell gondolkodnom, hogy mit is mondjak erre. Tehát a kommunikáció egyik része ugye az a gesztusok, tehát a kézmozdulatok, ahogy nézzük egymást, ahogy köszönünk, ahogy puszilunk egymást, az az egyik. A másik az, hogy hogyan kérdezünk és válaszolunk, de ez már egy ilyen egy hanglejtési dolog, és mi hollandok, mi nyitott vagyunk, és ennek az a jele, hogy mi háromszor szoktunk a korona előtt, háromszor volt az a szokás, hogy megpuszjunk egymást, tehát három, tehát vagy orcára, vagy orca mellé szoktunk ilyen puszi hangot ejteni, és a magyar azt mindig csak kettő vagy egy. Viszont az érdekes, hogy a magyar férfi, aki velem kezet fog, és ha másnap visszajön, megint akar velem kezet fogni. Mindig akar kezet fogni. Nekünk az már bőven elég, hogy a legelső találkozásunkkor egyszer fogunk kezet, és utána már nem kell, mert akkor már barátok lettünk, és mintha az a kézfogás annak a jele, hogy most belépek az önök mondjuk nem hatáskörébe.
Intim zónába.
Zóna ez, igen, ez egy jó. És mintha mindig újból kell megkérni azzal a kézfogással az engedélyt. Na, szóval ez egy különbség. De...
Mi volt a második csoportban az érdekesség?
Már én sem tudom pontosan.
Azt mondtad, hogy más a hanglejtés, más a hangsúly.
Ez egy különbség, de ez nem mondjuk nem egy emberi, hanem ez egy nagyon praktikus dolog, mert szoktam néha, hogy soktól a tanítványaimnak is elmondani, hogy ha nem jön válasz, ha te kérdezel valamit, ha megkérdezel egy magyar ember valamit, és ha nem jön a válasz, az nem jelenti azt, hogy a magyar beszélgető társad hülye, vagy hogy nem hall, hanem az, hogy nem érti, hogy ez egy kérdés. Tehát a kérdő hanglejtése fontos, mert van különbség. És akkor a különbség van, hogy tényleg az ember nem hallja a kérdést, és csak bámulva figyel, nem most mit akar tőlem. Viszont a holland azt hiszi, hogy ő egy normális kérdést tesz fel, és erre nem jön egy válasz. Tehát ezt kell tudni, és talán fordítva is így van, de nagyon jellemző, hogy a hollandok, akik magyarokkal kerülnek kapcsolatba, az sokszor tapasztalják. Vannak magyarok is, akik hozzám járnak hollandul tanulni, és velük mindig kipróbálom ezt is. Például 90-es években sokszor tanítottam olyanokat, akik mondjuk az üzletben voltak tevékenyek, vagy a holland nagykövetségre mentek dolgozni, mert akkor rendszerváltás után ugye nagy lendülettel mi oda mentünk segíteni, vagy a magyar társadalmat egy kicsit átalakítani, vagy segíteni az átalakításban, hogy mondjuk az emberek legyenek ügyfelek, és nem ellenségek. És szerintem általában a magyarok viszonylag sokat hasonlítanak a hollandokhoz, mert kis országok, ugye az egyiknek a történelme más, mint a másik, de mégis mindig a magyarok mondják magukról, hogy szigeten élnek, de a holland, mi egy nyelvszigeten is élünk, hogy ugye a mi nyelvünk is germán, és vannak francia elemek is benne, de mégis nekünk, ahogy előbb mondtam, nekünk Ha kimegyünk külföldre, akkor nyelveket kell tanulni.
Mi az, amiben legjobban látod a hasonlóságot a magyar és a holland emberek között?
Abban, hogy szeretünk dolgozni, és a magyarok is szeret dolgozni. Általában mindig tevékenyek, és sokat találtak már fel a történelemben, a hollandok is. Tehát van mindig az a belső, angolul mondják drive, az a belső
hajtóerő,
ami miatt akarnak valamit csinálni.
Térjünk át akkor a közlekedésre, a mobilitásra. Ugye az köztudott, hogy Hollandiában legalább kétszer annyi kerékpár van, mint amennyi lakos. A kerékpáros közlekedés változott-e az utóbbi időben? Van-e valami markáns változás esetleg, amiről érdemes beszélnünk?
Igen, szerintem két nagy fejlemény. Az egyik az elektromos bicikli, ugye az is nagy divatban jött Hollandiában is, és van ebből több fajta, és olyan fajta is van, amit valami pedalec, valami neve van, ami tényleg egy versenybicikli, de villanytól nagyon gyorsan tudnak vele hajtani, és erre sok helyen külön bicikli pályákat, nem csak bicikli sávokat, hanem bicikli pályákat építenek azokra a gyors biciklikre. Például Amsterdam is három vagy két ilyen viszonylag közel egymáshoz fekvő városok között kiépítenek egy külön bicikli pályát. És Magyarországon is most elég sok bicikli utat építettek, de Hollandiában ez már a 70-es évektől bevezették. Erről lehet a neten olvasni, hogy egy amerikai professzor való Drenteben él, Assenban, és ő erről ír, hogy tényleg itt kitűztek bicikli pályákat, bicikli sávokat, hogy ne kelljen már autóval bemenni a belvárosba. Tehát a belvárosokat szoktak lezárni autóforgalomból, és aztán nagy bicikli garázsok vannak mindenhol, például Utrecht állomás, az utrechti vasútállomás szerintem egy ilyen képzeld, ez nem vicc, 5000 biciklinek van tárolóhely, vagy talán még több is. És Haarlemben is a pályaudvar előtt egy alagsorban kiépítették egy hatalmas bicikli garázs. Tehát a bicikli nagyon fontos, az előző királynő, előtti királynő is járt biciklin mindig, meg a miniszterelnök, ami most még épp miniszterelnök, az biciklivel jár be a parlamentbe.
Említetted a közlekedést, ugye rögtön a csatornahajók, a csónakázás jut még eszembe. Csak a turistáknak olyan vonzó ez, vagy a hollandok is megélik azért ennek az örömeit?
Hát igen, ez érdekes. Egy kis anekdóta, mert ez mindig jó, amikor a gyerekeim, most 30, körül 30 évesen, amikor még körülbelül 10 évesek voltak, akkor elmentem velük Frieslandba, két nap alatt, és ott Frieslandban olyan nagyon sok kis csatorna van, és ha nem akarsz az autópálya mellett menni, akkor vidéken, tehát valami vidéki természetvédelmi területen kell átmenni. Nem lehet egyenesen menni, mert mindenhol csatornák vannak. Na és akkor az út mellett, nem az út mellett, az útban mindenhol ilyen kis kompok vannak. De olyan kis kompok, hogy egy személy kezelheti. Tehát ráteszed a biciklit, és még egyet, és aztán valamilyen hajtó erőműt kell kézzel tekerni, és aztán már átmegy a komp a kis csatorna túloldalán, és ott adódik a bicikli pálya. Tehát ez több helyen Hollandiában van, az nagyon, nagyon jó, és persze kis kompok is vannak, ami autó is megy, de ez nem jellemző Hollandiára, ez a Tiszán is van.
Igen, valóban.
De vannak is ilyen hajótaxik, vagy hajóbuszok, amit például valahol Dordrechtnél nagyon sok folyó van ott, és néha érdemesebb, mondjuk ha 20 kilométerrel laksz Dordrechttől, fölszállni egy ilyen, amit 20 perc alatt elviszi Dordrechtben vagy Rotterdamba. Az érdemesebb, mint beülni az autóba, és aztán dugóba állni. Szóval ez a mai napig fontos. A fiam most tanít egy iskolán, ami a nagy Amsterdam és a tengert összekötő csatornán mellett van, és mondjuk a diákok fele a csatorna túl oldaláról jönnek, és mindig kompal kell nekik átmenni, mert a bicikli nem megy a nagy alagúton át, ahol az autók, meg a vonatok, hanem kompal. És ha nem jár a komp, akkor késnek a diákok. Tehát ez az ő életükben, mintha vésve van az életükben, hogy a komp dirigálja, vagy vezeti az életet.
És ahogy láttam Amszterdamban, ott a fiatalok például nem csak a mobilitásra használják ezeket a kis hajókat vagy csónakokat, hanem sokszor azon buliznak, azon gyűlnek össze, azon beszélgetnek, ott érzik jól magukat.
Igen, ez talán még a harmad, az elfelejtem említeni, divatba jött ilyen csónakok, ilyen motor sloop, ilyen sloop, de ez nehéz szó. Tehát ilyen csónakféle, motorozott csónak, és azzal járnak, és tényleg itt a Harlemi folyón is ezt ki lehet bérelni, és azt a 6 vagy 8 ember beleül és sörözik, mert az úgy látszik, hogy fontos, hogy igyanak is ott, vagy csak mennek ide-oda, vagy napoznak.
Térjünk át a gasztronómiára, mert ez is egy érdekes téma, ugye nagyon sok különleges vagy egyedi hétköznapi étele van a hollandoknak, ami számunkra meglepő lehet. Például láttam, hogy utcán heringet fogyasztottak ilyen kis bódékban. Mit kell erről tudni?
Hát a hering az egy nyers hal, ami sózva van, tehát amikor megfogják, vagy kifogják a tengerből, azt rögtön a sóba dobják, és így szállítják a szárazföldre, és így eladják. Szóval ez egy nyers hal, mindig június, talán június 3. hetében jön az új hering. Az új hering a nagyon drága, talán néha 20 ezeret fizetnek az első hering kád, ilyen kádban szokták régen szállítani. Úgyhogy ez tényleg ez nagyon szokásos holland. Én most évek óta nem ettem olyan heringet, de még mindig lehet látni a bódékban, hogy az emberek kimennek oda is hering, de a sütött kibling is jó, tehát az a kod angolul. Tehát ezt szoktak most már, sütött kis kockákat. Na, ez a herring, az én is szeretem, csak ez fura, mert nyers.
Igen. Aztán mi az, ami még érdekes lehet számunkra a holland hétköznapi ételekből?
A holland a zöldségekben gondolkodik, a magyar a húsban. Tehát a magyar gyerek talán megkérdezi a szüleit, hogy anyu vagy apu, mit eszünk, mondja te?
Rántott húst.
Na látod?
Vagy grillezett csirkeme.
Anyu, mit eszünk? Akkor azt mondja, hogy spárgát, vagy zöld babot. És hozzá lesz azok a krumpli, és a hús, vagy a tegnapi hús, vagy pedig ilyen szósz, ilyen húsnak a szaftja, amit rátkenünk a krumplira, és az a hús, akár még valamilyen hurkaféle, és egy főtt tojást is eszünk, például a spenóthoz. Tehát ez hagyományosan a holland étel. De mi még könnyebben is csináljuk, vagyis könnyebben megenni, mert nagyon sokszor mi összedaráljuk a krumplit meg a zöldséget egybe, és ebből lesz egy úgynevezett stampot. Stampen az taposni, tehát taposott krumplinak hívjuk, taposott étel. Például van egy olyan külön stampot is, amit mi hötspotnak hívjuk, és a hötspot az téli répa, nagy, hosszú sárga répa, de persze darálva, vagy összevágva, hagymával, meg krumplival. Ezt szoktuk összedarálni, néha mi egy kis tejföllel, de ideje mi nem ismertük a tejfölt, csak valami kis vaj, és akkor egy fasírozott hozzá. Na, és a külföldiek, nem csak a magyarok, hanem sok más egyéb külföldi nem szereti azokat, mert ugye ezek az ételek csak főzve vannak, nem sütve, és nincs valamilyen erő benne.
Mi a helyzet a desszertekkel, az édességekkel? Mit kedvelnek a hollandok legjobban?
Az, amit a magyarok is meg fogják szeretni, ha már egyszer megismerték. Például mi desszertként jogurtot eszünk, de nem csak a jogurt, hanem valamilyen vanília puding, de folyó, tehát olyan vanília puding, ami szósz, vagy jogurtban, vagy jogurt mellett, és persze vannak ilyen gyümölcs kompott is egy kevés. Tehát valamilyen édeség, ami jogurt, de nem csak jogurt, hanem vanilla szósz van benne. Tehát nagyon divatos ez.
Ami számomra például érdekesség volt, a strofwaffels, a medvecukor, a mini palacsinták. Ezekről néhány szót tudsz nekünk mondani? Mitől más, mint a magyar palacsinta?
A strofával, az mézzel édesített waffel.
Ostya.
És ez nagyon hollandos, és vannak hollandok, akik importálják, vagy elviszik Magyarországra is, hogy eladásra. Meg a hollandok, akik letelepedtek Magyarországon, nekik előbb-utóbb hiányzik a stroopwafel. És poffertjes az egyfajta kis palacsinta. Azt szoktunk ilyen utcai bódékban venni néha. Pofertjes krám, erről gyerekdalok is vannak.
Körülbelül ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen 5 cm-es kis palacsinták valóban vastagabb, mint a magyar, és egy kis vajat és porcukrot tesznek a tetejére, és az olvad
igen,
rá.
Az a vaj, igen, ez fontos, és olyan edények is vannak, ahol már olyan lyukok vannak, tehát akkor már a tésztát beöntik a formába, és talán ilyen 10 vagy 15 lyuk van egy ilyen edény, és ez úgy sütjük. Ilyen búcsukon is mindig szokott egy ilyen bódé lenni.
Reszelt csokoládét tesztek a vajas kenyérre.
Igen, ez is, ez, amit Magyarországon csak süt tortákra teszik, az mi kenyér, és nagyon én is szeretem, és megmondom, hogy akkor hogyan eszük. Mi úgy eszük, hogy először margarint vagy vajat kenünk egy ilyen szelet kenyérre, és utána az a reszelt csoki, és aztán összehajtva és megenni.
A holland gasztrokultúra ízelítőjével véget ért az Egyéletem első része, amelyben Edwin van Sint hallottátok. Rövid szünet után a műsor második részében Dél-Afrikába utazunk tovább.